Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Csendesedjünk el, alázzuk meg magunkat Isten előtt, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, kinek a nevét azért merjük a szánkra venni, mert te az Úr Jézus Krisztusban felhatalmaztál erre bennünket. Ne csak a saját elhatározásunk szerint, ne csak a mi érdemeink, hitünk, kegyes életgyakorlatunk szerint, hanem az egyedüli érdem, az Úr Jézus megváltó keresztje, élete, példája révén szólíthassunk atyánknak. Atyánk Istenünk, kimondjuk ezt akkor, amikor nehézségek törnek ránk. Atyánk Istenünk, kimondjuk ezt akkor, amikor örömök vannak a mi életünkben. És kimondjuk most is, amikor ezen a csütörtök esti órában összegyülekeztünk a Deszka templomban. Kimondjuk, mert te neved a mi segítségünk. Az a név, amely mennyet és földet alkotott. Az a név, amelyről neveztetünk. Az a név, amely az ígében megjelenik. Éhesek és szomjasak vagyunk, Istenünk. Testi éhség és naponként ránk törő szomjúság mellett a mi lelkünk is kitikkadt és éhezik. Téged, Istenünk, a te jelenlétedet, a te ígédet. Reménnyel jöttünk el, és megszokásból is, de a remény mindig ott van, hogy te megszólítasz bennünket. Megszólítasz, és olyan ígét mondasz, ahogy már sokszor tapasztaltuk, amely szívünket eltalálja. Ezért a csodáért könyörgünk, hogy cselekedj a te lelked által. Szólíts meg bennünket, Istenünk, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Hallgassátok meg az ígét, amely alapján szólni kívánok köztetek Márk evangéliumából, a 11. fejezet 12. versétől kezdődően egészen a 26. versig. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, és messziről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hátha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának. Senki ne egyék róla gyümölcsöt, soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Azután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Azután így tanította őket. Nincs-e megírva, az én házam imádság háza lesz minden nép számára, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Meghallották ezt a főpapok, és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert tanítása magával ragadta az egész sokaságot. Amikor azután este lett, kimentek a városon kívülre. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik. Higgyetek Istenben. Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja, ennek a hegynek emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindaz, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg. Ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg
vétkeiteket.
Kedves testvéreim, három ige szakaszt is olvastam föl. Jobban mondva, három olyan igét, olyan történetet, amely az eredeti szentírásba folyóírással egymás után van, csak később értelemszerű egységekre szedte a Biblia fordítója. Három olyan ige, amely szorosan összekapcsolódik, és ez a három később értelmi egységre szétszedett perikópa adja ki az egész történésnek az ívét. Amikor elolvastam ezt az igét most itt az Isten tisztelet elején, azt éreztem, hogy talán el is kéne hallgatnom, és csöndben maradva gondolkoznunk kéne közösen erről a történetről. Mert ez egy történet. Egy történet, amely éhséggel kezdődik. Az Úr Jézus és a tanítványok Jeruzsálem melletti helységbe, Betániába kaptak szállást, ugyanis nagy ünnepre, a Páska ünnepére zarándokoltak föl Jeruzsálembe, és mentek be Jeruzsálembe, éhes volt az Úr Jézus. Meglátott távolról egy fügefát, és milyen az éhes ember, egyből azt gondolta, hogy bizonyára lesz azon valami ennivaló. Bizonyára lesz rajta valami, amivel meg tudja tölteni a gyomrát, csillapítani tudja az éhségét, mert hát be kell ismernünk. És ez a három történet nagyon is alátámasztja azt, hogy az Úr Jézus ember is volt. Nem csak egy idealisztikus, misztikus valaki, fél méterrel a föld felett járó Isten, ez is volt, de ember is volt, megéhezett. Megéhezett, és nagyon is emberi lelki folyamatot lehet itt észrevenni, mert amikor odaér az Úr Jézus, és látja, hogy nincs semmi azon a fán, egy fügefáról van szó, akkor azt kell kikövetkeztessem az igéből, hogy dübegurult. De legalábbis frusztrálódott. És azt gondolhatta magába, hiszen egy átok hangzik el utána az ő ajkairól, hogy ez nem jól van így. Mérges vagyok, hogy nem ehetek a fáról. Ennyien szoktunk így lenni. Talán naponként megtörténik ez velünk. És az, hogy a Szentírás csak egyszer írja le az Úr Jézusról, azért azt mutatja, hogy ő emberileg is nagyon közel állt Istenhez. De ő ebben a történetben mérges lesz, és megátkozza a fát. Gondoljunk bele, hogy mennyire rossz érzés egyébként nekünk is, hogyha szeretnénk valamit, vágyunk valamire, várjuk. Képzeljük el a jelenetet. Közelednek az úton a fához, az Úr Jézus éhes, és egyre inkább várja emberi módon, hogy milyen jó lesz majd beleharapni a fügébe. Jó magam, még nem ettem fügét, de nyilván egy másik nálunk ismertebb gyümölcsel is ezt be lehet helyettesíteni, és el lehet képzelni, és nincs rajta semmi. Tudni kell azt, hogy füge Palesztinában háromszor is érik. Az első érés ideje inkább egy ilyen előtermésszerű valami, és az pontosan a Páska idején szokott előjönni, nagyon kicsike, sokkal kisebb, mint a normális, majdnem körtenagyságú füge. És hát Jézus bizonyára arra számított, hogy ez az előtermés van rajta. Mert aztán később a nyár derekán egy másik termés is mutatkozik a palesztinai fügefán, és ősszel a legjava, a harmadik termés érkezik meg, ami a legédesebb, a legfinomabb. De már ezt az előtermést is fogyasztották Palesztinában. Jézus erre számított, hogy ott lesz az édes gyümölcs, és nincs ott. És haragvó szívvel egy átkot mond ki. Első körben azt gondolhatjuk, hogy ez egy nagyon emberi vonás, de a történet folyamán ki fog derülni, hogy talán ezzel is célja volt neki. Aztán, mintha nem is párologna el a haragja, sőt, egy olyan dolog történik, ami még inkább rájátszik erre az érzésvilágra. Beérnek Jeruzsálembe, a templomba. Tudnunk kell, hogy a templomot több régió vette körül. Ezt úgy értem, hogy a templom hegyen, ha valaki el akart jutni a Szentek Szentjéig, először egy hatalmas nagy udvaron, egy oszlop csarnokkal körülvett, fallal körülvett udvaron kellett keresztül mennie. Ez volt a pogányok udvara. A pogányok udvara, és a nevében is benne van, hogy a gólyok, a nem zsidók, a körülmetéletlenek is oda mehettek, ha a szívükben valamiféle vágy volt Isten iránt. Valószínű, hogy azok az emberek, akik pogányként megjelennek az új szövetségbe, kapernaumi százados mondjuk, vagy éppen az etióp kincstárnok, ők ebbe az udvarba zarándokoltak el, Etiópiából, több héten keresztül rászkodva, hogy ott legyenek az Isten közelébe. Nagyon különleges hely volt ez az Isten hívő pogányoknak, a prozelitáknak, ahogy ezt akkori szakszóval mondták, a csatlakozottaknak. És aztán volt egy belső udvar az asszonyok számára, aztán még szűkebb körbe, a szentély közvetlen környezetébe az izraeliti férfiak is bemehettek, ott már áldozat folyt, és aztán ott legbelül volt a templom, oda csak papok mehettek be, és a templomba volt egy rész, egy kicsi kis kamraszerű, nem túl nagy, ma egy félszobának mondanánk, az volt a szentek szentje. Oda emberfia egy évbe csak egyszer mehetett be, és az is csak a főpap lehetett illatáldozatot bemutatni. Na most Jézusék megérkeznek a legkülső udvarra. Arra az udvarra, ahova bárki bemehetett, aki kíváncsi volt, hogy na, hadd lássam meg ezt a templomot, hogy hogy is néz ki ez a jeruzsálemi templom, és mibe ütközik. Aki áhítattal esetleg Etiópiából oda megy szekérrel, hintóval, aki esetleg Görögországból vagy Rómából, hiszen a római birodalom korában vagyunk, halva a jeruzsálemi templomról és a kiábrázolhatatlan, megfoghatatlan, kimondhatatlan, fenséges Istenről elzarándokolva, mit lát, mivel találkozik? Üzlettel, zsibvásár, biznisz. Ezzel találkozik. Ezzel találkozott Jézus is. És bizonyára az a harag, ami korábban benne volt, és amikor ezt meglátta, még inkább fellángol benne. És miért lángol fel? Utána, amikor tanítja őket, azt mondja, hogy nincsen megírva, az én házam imádság háza lesz minden nép számára. Minden nép. Milyen bizonságtétel vagytok ti zsidók, hogyha ide jön egy pogány ember, és azt látja, hogy az élőisten tisztelte helyett itt ti üzleteltek, pénzváltó asztalok, galambárusok, csörög a pénz, alkudozás folyik. Miféle Isten tisztelet ez? És elönti a méreg. Jézus haragszik. Haragszik, bár senkiben nem tesz kárt, de ott azért kemény pusztítást csinál. Felborítja az asztalokat, galambárusok székeit. Meg volt ideologizálva egyébként, hogy miért vannak ott ezek az árusok. Távolról érkező embereknek árultak áldozati állatot. Tehát egy szent cél volt itt az üzletnek, egy szent cél, hogy majd, aki mondjuk a legészaki területekről, Galileából, Jézus szülőfalujából történetesen eljön ide, ne kelljen más hozzon csak egy kis pénzt, aztán azon vesz egy kis hibátlan galambot, és azt fel tudja áldozni. És nem kell cipelje az úton a galambot egy kalickába. Hát ez volt az oka. De tudjuk jól, hogy soha nem igaz az a mondás, hogy a cél szentesíti az eszközt. Mert olyanok vagyunk, amilyenek az eszközeink. Egy-egy rossz eszközben szerte foszlik a cél. Egy-egy rossz mondatban, egy-egy rosszul átgondolt pletykában teljesen szerte foszlik minden. Lehet bármilyen kegyes célja az életünknek. Gondolkodhatunk bármennyire is szépen egyébként. Hát így van itt ebben a történetben is, és ez bosszantja föl Jézust. De beszéljünk arról inkább, hogy mi is történik utána. Amikor a tanítványok meghallhatták, hogy Jézus megátkozza azt a fát, lehet, hogy ők is csak azt gondolták, hogy na most mérges volt, és hát nyilván mi is szoktunk ilyeneket mondani, a tanítványok is biztos szoktak akkoriban ilyeneket mondani, de amikor reggel újra arra mennek, és látják, hogy a füge fel van szárad, akkor megdöbbennek. Hogy hogyan lehetséges ez? Mert amikor mi mondjuk, akkor nem történik semmi. Amikor mi azt mondjuk, hogy a fene vigye el, akkor az a bizonyos dolog, vagy ember, 2-3-4 nap múlva is ugyanúgy él, virul, sőt, még évek múltán is. Azonban Jézus szavára egy csodálatos dolog történik, elszárad ez a fügefa. És ami különös a történetben, hogy Jézus az evangéliumokban csak itt használja az ő erejét, energiáját, hitét, az atyával való bensőséges kapcsolatát arra, hogy pusztítson. Elpusztít egy élőlényt. Meg lehetne botránkozni ezen, és azt mondani, hogy ilyet tett Jézus. Azonban mindezt, lehet, hogy akkor dühös volt, mindezt a tanítványoknak egy tanításként, egy példázatként adja elő. Erre képes le az én hitem. Ha lenne hitetek, sokkal nagyobb dolgokat meg tudnátok tenni. Azt mondja az Úr Jézus, higgyetek Istenben, belkiáltójel, és a felolvasáskor szándékosan hagytam itt egy kis szünetet. Higgyetek Istenben. Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, hogy emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi azt, amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik. Ilyen ereje van az Isten hitnek. Gondoljuk ezt, testvérek? Tanítványok is megdöbbenhettek ezen, hogy ilyen ereje lehet a hitünknek. Ilyen ereje lehet annak, hogy valaki bízik az Istenbe? Igen, ilyen ereje van. Ilyen ereje van. De mennyire látszik ez vajon a mi életünkön? Mennyire tapasztaljuk ezt? Mennyire hiszünk a szavainkban? Mennyire megfontoltan mondjuk ki a szavainkat? Az Úr Jézus kimondta ezt a fügefára, és megtörtént. És ahogy a tanítványok bizonyára elkezdtek gondolkozni ezen a bődületes nagy erőn, ezen az Isten kapcsolatból fakadó hit energián, amiért talán még mi is egy kicsit értetlenül állunk, még mielőtt arra gondoltak volna, hogy perei uram perlőimmel, zsoltárba meg van írva, lehet, hogy én is tudok perelni vele, sőt, tudom ezt az energiát alkalmazni más ember ellen. Nyilván az emberbe ezek a gondolatok felmerülnek. Azonban Jézus a következő mondatában azt mondja, hogy amikor imádkoztok, még mielőtt imádkoznátok, amikor megálltok imádkozni pontosabban, bocsássatok meg. Bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Hát így kell kérni ezeket a dolgokat, testvérek. Bármit hitből kérünk, bocsássunk meg. És itt nem csak a kérésről van szó, hanem egyáltalán az imádságról. Egy hihetetlen magas mércét állít fel az Úr Jézus. Mielőtt imádkozol, mielőtt összekulcsolod a kezedet, mielőtt térdre borulsz Isten előtt, megbocsátasz-e? Legyünk őszinték, és nyilván ezek olyan kérdések, amelyekre magunkba kell megtaláljuk a választ. Ezek a kérdések megmérik a mi hitünket, és esetleg rávilágítanak arra, hogy nekünk miért nem emelkedik föl egy hegy a mi kérésünkre, és a mi hitünk szavára. És a mi hitünk szavára vajon miért nem gyógyul meg egy ember, esetleg egy családtag, akit nagyon szeretünk, és naponként imádkozunk érte? Vajon miért nem gyógyul meg? Vajon miért nem mennek ki a démonok az emberekből, és miért terjed, mint egy métej, az antikultúra, a rombolás, a közösségek szétmálása? Vajon hogy lehet léthazugságban élni, pedig vannak hívő keresztjének? Egyszer egy apáca rend megtelepedett Svédországba, talán ezt a példát mondtam már a testvéreknek, elnézést, hogyha ismétlem magam, de nagyon ideillik. Egy olyan országba telepedett meg egy katolikus kontemplatív rend, tehát imádkozással, meditációval, böjtöléssel foglalkoztak, semmiféle szociális tevékenység, ki sem mentek az árda falán kívülre, csak imádkoztak egy luteránus országban. Furcsán is nézték a derék luteránusok, hogy hát hogy lehetséges, hogy lehet így élni, hogy lehet szolgálni. Protestánsok azt mondják, szolgálat két kézzel, gyerünk, csináljuk. Ezek az apácák meg csak idézőjelbe, sok-sok idézőjelbe, csak imádkoztak. És nem magukért imádkoztak, hanem azért a vidékért, ahova az ő hitük szerint Isten oda helyezte őket. És teltek az évek. Már el is felejtették, hogy itt vannak ezek az apácák. Nem is foglalkoztak velük, csak azt vették észre, hogy sorra történnek a jó dolgok azokkal az emberekkel, akik ott a környéken éltek. Azzal a várossal, ahol ez a rend megtelepedett. Hát ilyen hatása van a hitnek. Erről mondja az Úr Jézus azt, hogy felemelkedik egy hegy, és a tengerbe megy. Egyébként a modern tudomány is egyre inkább rájön arra, hogy a hitnek milyen ereje van, de erről nem akarok különösképpen sokat beszélni, főleg egy igehirdetés keretében, de mindazonáltal megemlítem, hogy a modern kvantum fizika pontosan arról szól, hogy az az anyagi világ, amit Newtonék kitaláltak, illetve tapasztaltak, az nem teljesen úgy van. Az emberi psziché, az emberi tudat is tudja befolyásolni az anyagot. Hihetetlen kísérletekkel bebizonyítják ezt. Másképp viselkedik egy elektron akkor, amikor megfigyelik, és ott vannak az emberek. És másképp, amikor nincs ott senki. Szinte befolyásolják a jelenlétükkel. Egyre inkább kezd kiderülni ebben a posztmodern korban, hogy mennyire hitelesek ezek a szavak, amik a Szentírásban le vannak írva. Az egyik jó ismerősömmel, lelkész kollégával beszélgettem, kritikai hangokat pendített meg, hogy hát vajon mi szükség van erre a Biblia évére, hiszen hát aki
Aki megbecsüli a Bibliát, azt egyébként is megbecsüli. Akit meg nem érdekel, az egyébként sem fog érdeklődni, hogy akkor sem, hogyha Biblia éve van. Akkor mégis azt mondtam neki, hogy de csak fontos. Hát, ha legalább egy ember azt fogja mondani, hogy kezembe veszem, és történetesen kinyitom ennél az evangéliumnál, Márk evangéliumának 11. fejezeténél, és elolvasom ezt a történetet, és rájövök arra, hogy ez valóban így van, és így kell lennie. Hogy valóban csak a hitünk az Istennel való kapcsolatunk az, aminek értelme van ebben az egész világban. Az Úr Jézus tehát megéhezett, olyat tett, ami illetlen volt, főleg egy hívő ember számára, de később kiderült az, hogy az ő haragja, az ő átka, ez egy példázat. Egy olyan példázat, amely arról szól, hogy bocsássatok meg, és kérjetek az Atyától bármit. Össze lehet a kereszténységet foglalni ennyivel. Bocsássatok meg, és kérjetek bármit. Gyakorlatilag az Úr Jézus élete is ezt mutatja, hogy mindent kérhetett az Atyától, és mindent meg is kapott, de ő volt maga a bocsánat. Mert lehet, hogy ott dühös volt, lehet, hogy meghorzsolt egy-két galambárust, előfordulhat. De biztos vagyok benne, hogy ő megbocsátott nekik. És biztos vagyok benne, hogy ezt is csak azért tette, hogy példázat legyen. Mert ki, ha ő nem félti az Úrházát? Hát én is így féltem, testvéreim, ezt a gyülekezetet. Ezt a házat, ahol vagyunk. Amelyet ér a támadás kívülről, de az még talán a kisebb baj, mint amikor belülről. Ez a féltő szeretet legyen meg mindannyiunkban, és véssük mélyen a szívünkben az Úr Jézus igéit, amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg. Amen. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy példázatokat adsz elénk, és azért adod ezeket a példázatokat, hogy példa legyen, és megértsük, és elgondolkozzunk mindazon, amit te tettél, és hogy ennek milyen jelentősége van a mi életünkre nézve. Hiszen rájöhetünk arra, hogy hol áll a mi hitünk, és mi a hiba, mi a nehézség abban, hogyha kérünk valamit, és nem érezzük azt, hogy meghallgatásra találna, nem teljesedik be. Adj önvizsgálatot, kérünk szépen. Adj önvizsgálatot, mert talán az a hiba, hogy nem bocsátunk meg. Olyan nehéz Istenünk megbocsátani, amikor tudjuk, hogy nekünk van igazunk. De azt is tudjuk, hogy te úgy bocsátottál meg, hogy neked volt igazad. Mert mi vagyunk a bűnösök, mi vagyunk a nyomorultak, és te meghaltál értünk. Már akkor, amikor még meg se születtünk. Hát hol vagyunk ettől a bocsánattól, Istenünk? Távol. De hálát adunk azért, hogy a hit magvát már elvetetted a szívünkbe. Hogy nyitott lélekkel itt lehetünk ezen az Isten tiszteleten is. Hogy hallhatjuk a te ígédet, és elcsendesedhetünk előtted. Kérünk, adj növekedést nekünk. Adj növekedést, mert hisszük, hogy az elvetett mustármag az terebélyes fává növekedhet a mi életünkben. Egy olyan fává, amelyben gyönyörűséged veled. Így áld meg Istenünk a mi életünkben, családunkban. Add a ránk bízottaknak a boldogságát. Mert az nekünk a legnagyobb öröm, hogyha a szeretteink boldogok. Kérünk Istenünk, adj olyan kéréseket, amelyeket nem merünk megkérni, de tudjuk, hogy te várod, hogy hozzád emeljük fel szavunkat, hogy ellenünk vétkezőknek megbocsátva imádkozzunk neked. Taníts imádkozni így, Istenünk. És hadd mondjuk el úgy is, ahogy az Úr Jézus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldást szeretném elmondani. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most, és az örökké valóságban. Amen.